Minden írástudó, aki jártassa a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
és Mihály atya.
A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
Szeretettel kérjük, hogy tartsanak újra velünk, és engedjék, hogy történeteink áthassák, megdobogtassák, és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
Kedves hallgatóink, vígadjatok az Úrban, igazak és örüljetek, újongjatok minnyájan tiszta szívűek, írja a 32. Zsoltár, de Szent Pál apostol is arra int minket. Örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Ezek és még sok más hasonló bibliai idézet arra biztat bennünket, hogy életünk vidámságban és örömben teljék. Ezért is szeretnénk ma, mi is, a farsangi időszakban örömre és vidámságra bíztatni adásunkkal kedves testvéreinket. Miközben azért nem szeretnénk megfeledkezni arról, hogy nem mindenkinek lehet felhőtlen a farsangja, és sokszor az egész élete sem. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
A farsang, vagy más szóval karnevál gyökerei az ókorban nyúlnak vissza. Az ókori szaturnáliák, a Dionysos és Mitrász kultusz eseményei sajátos módon keveredtek a későbbi keresztény ünnepek szertartásaival, s az elmúlt évszázadok során lassan egyé is váltak. Téli ünnepeinkben egyszerre van jelen a meghaló és újra föltámadó természet, a káosz és a rend párharca, a felnőtté válás, a szerelem, a termékenység és a házasság motívuma, a pogány szokások és a keresztény élet. A farsangi szokások magyarországi elterjedéséről a 14. századtól kezdve vannak írásos feljegyzések. Az időszak megnevezése német eredetre utal. A német mesélni, bajkosságot űzni szóból eredhet, de mások szerint a farsang végső szógyökere a fastenschank, azaz bőti kocsma szó, amely többszörös szókapcsolat és átalakulás után nyerte el mai farsang formáját. Érdekes, hogy a karnevál szó kialakulásának is hasonló a létrejötte. A karnevál szó olasz eredetű őse ugyanis a carnelevare, ami annyit tesz, húst eltávolít. Vagy mások szerint carne vale olasz jelentése a hús, Isten veled. Szólamból származhat. Látható, hogy mindkettő, a farsang és a karnevál szó is igazából a húshagyó kedhez, azaz a hamvadó szerda előtti naphoz kapcsolódik, amikor is véget ér a vidámság, zajos mulatozás, és átveszi a helyét a csend, az imádság. Farsang idején, s kivált a bőjt kezdetét megelőző néhány napban, amit farsang farkának is neveznek, természetesen számít a vidámság, a jókedv, s alig ha véletlen, hogy ilyenkor az átlagosnál jóval gyakrabban rendeznek bálokat, különböző mulatságokat. Ezeknek a báloknak egyik jellemzője a maskarákba, álarcokba való beöltözés, amely egyrészt szolgálta a tél elijesztését, de ugyanakkor eltakarta az emberek személyiségét, és így jobban teret engedtek a felszabadultságból fakadó viccelődésnek, pajkosságnak is. Mára az álarc és jelmezbe öltözés sokkal inkább a kreativitást, ötletességet és a vidámságot hivatott megjeleníteni. most következő történetünk is egy olyan esetről számol be, amely egy kicsit meg akar győzni, hogy nem az számít a farsangi jelmezeknél, hogy milyen tökéletes a jelmez, hanem sokkal inkább az ötletesség, sőt, az egyszerűség hoz eredményt. És, rácok, milyen jelmezben lesztek?
Kérdezte Pali a bátyám. Az általános iskolai parti este 7-kor kezdődik. A legeredetibb jelmez tulajdonosa 2 jegyet nyerhetett a vasárnapi matinéra. Pali beöltözött és indulásra készen állt. Figyeltem, ahogy kalóz jelmezében parádézik a tükör előtt. Fantasztikusan jó képű, gondoltam. Az 5. és 6. lányok megőrültek érte. Egész délután azt játszottuk, hogy gumitömlővel támadott, én pedig védekeztem. Én nem megyek, mondtam.
Miért nem?
Nincs jelmezem.
Ez butaság,
korholt.
Alig kell jelmez, madárijesztőnek már így is jó vagy.
Hozzászoktam már az eféle megjegyzésekhez, ráadásul igazat is mondott. 12 évesen már 2 méter magas voltam, és 45 kiló. Mindehhez vörös hajam volt, és szeplős arcom. Mi más juthat erről eszébe az embernek, mint egy madárijesztő? Iskolában acsarkodó gúnyolódás jutott osztályrészemül.
Létra, milyen az idő odafönt? Cipő az rajtad, vagy sítalp?
Ilyesmikkel csúfoltak. Nehéz volt mosolyognom, és még nehezebb volt barátokat szereznem. Megpróbáltam a hajamat egészen lelapítani a fejem tetején, és lefeszegettem a cipőm sarkait. Égetően forró fürdőket vettem, abban a reményben, hogy talán zsugorodom tőle. Este az ágyban talpamat az első ágydeszkához szorítottam, a tenyeremet a hátsóhoz, és neki feszültem. Abban a reménykedve, hogy talán sikerül összenyomnom magam kisebbre. Minden hiába volt. Így aztán pénzérméket gyűjtöttem egy kancsóban annak a sebésznek a számára, akit az Akár hiszi, akár nem című műsorban láttam, és arról híres, hogy 15 centimétert levágott a világ legmagasabb lánynak a lábszárcsontjaiból. Így a lány normális testmagassággal élhet tovább. Ha megnövök, egy szigetre megyek lakni, ahol nem bámul senki, mondtam a tükör előtt pózoló bátyámnak. Pali felhúzta a szemöldökét, és kemény tekintettel rám nézett.
Rémesen hangzik,
mondta, majd elindult a partira. Magányosan hallgattam az örömteli éjszaka csöndjét, és közben elképzeltem magamban az osztálytársaim jelmezeit. Előzőleg én is felpróbáltam közülük egy párat, de egyikük sem volt jó rám. Elképzeltem, milyen nagyszerűen szórakozhatnak az osztálytársaim a jelmezeikben. Felalájárkáltam a házban, és emlékeztem a vidámabb napokra, mielőtt a papa és a mama elváltak. Amikor a papa még velünk lakott, mindig éreztette velem, hogy szeret, és hogy szüksége van rám. A mostani rövid találkozások egészen mások. Minél tovább búslakodtam, annál jobban sajnáltam önmagamat. Egyszer csak a szemembe ötlött a konyhában a sarokban állított seprő. Talán tudnék én is jelmest csinálni. A kertben egy párnahozat és egy lepedők lógtak a szárítókötélen. Lehetnék boszorkány, vagy kísértet. Aztán a pinceajtóra esett a tekintetem. Apám régi ócska munkásinge, kifakult kezes lábasa, dzsekije és sapkája ugyanúgy lógtak a fogason, ahogyan ott hagyta őket. Lehetnék csavargó, mormogtam magam elé, miközben arcomat a poros ruhákba fúrtam. Pali csúfolódása azonban nem hagyott nyugodni.
Madárijesztő vagy.
Bármennyire is fájt beismerni, igaza volt. Jól van, ha madár ijesztő, akkor madár ijesztő. Ahogy közeledtem az iskolához, úgy vált egyre hangosabbá az ujjongás és a taps. Bennem pedig nőtt a félelem. Mi lesz, ha kinevetnek? Ami még ennél is rosszabb. Mi lesz, ha észre sem vesznek? A tornateremben rejtőztem el, a sportszerraktár mögött. Minden kiszedegettem a párnahuzatból, és elkezdtem öltözködni. Olyan magas voltam, hogy a magas ablakon bekukucskálva láttam, amint a versenyzők egymást váltják a színpadon, hogy eldőljön, kié lesz a mesésdíj. Kísértetek, hercegnők, szörnyek, kábolyok, katonák és menyasszonyok, csupa-csupa boltban vásárolt jelmez, törékeny, egyészakás álmok. A fogaim vacogtak. Vajon tapsolnak-e majd nekem? Fütyülnek, vagy éjjeneznek-e nekem? A gyomrom is belefájdult az izgalomba. Hazafutok, határoztam el. Senki nem fogja megtudni, hogy itt voltam. De Pali éppen akkor jött ki a színpadra, és az ablak felé pillantott. Túl késő, észrevett. Ha most elmennék, gyáva nyúlnak nevezne. Figyeltem, ahogyan meghajolt a közönség előtt, és hallgatja a lányok visongását. Közben felszökkent a székre, majd az asztalokra, és hadonászott a kardjával. Utána egy kis gorilla mászott fel egy létra tetejére, és banánt evett. Majd Lincolnt mutatkozott be röviden. Kleopátra táncot járt kezében egy gumikígyóval, egy katona pedig puskáját pörgetve masírozott át a színen. Már csak Tarzan volt hátra. Óvatosan beosontam, visszafojtottam a lélegzetemet, és imádkoztam magamban. Istenem, ne hagyd, hogy bolondot csináljak magamból. A vadon királya akkora tapsot kapott, amikor elkurjantotta magát, és a függönyből rögtönzött kötélen keresztül lendült a színpadon, hogy úgy tűnt, engem senki nem vett észre. Lassan középre sétáltam. A fejemet párnahuzat borította. Két karomat szétterjesztettem, egy régi skót kockás ing volt rajtam, azon keresztül markoltam egy seprűt, nemes kalapot viseltem, és kifakult szalmával kitömött szerelőruhát. A teremben hirtelen csend lett. Senki sem tapsolt. Senki nem ujjongott. Csak a saját szívem heves dobanását hallottam. Mindjárt meghalok, gondoltam. Itt, most mindenki szeme láttára. Forgott velem a világ, és mindkét fülem csengett. A csukja az óromra csúszott, a szemeknek kivágott lyukakon, épp hogy kiláttam a közönségre. Csupán ekkor láttam meg, hogyan is néznek ki valójában az osztálytársaim. Kecses, szőke tündérkék aranyvesszőkkel és acél fogszabályzókkal. Egy baseball sztárütővel és kesztyűben, szódás üvegtalp vastagságos szemüvegben. Egy boxoló boxkesztyűben, tolószékben. Valaki megkérdezte.
Hát ez meg kicsoda? Pali húga.
Döbbenten néztek egymásra. Kitört a taps, és az éjjelzés. Az igazgató színpadra lépett.
A legeredetibb jelmezért járó fődíj tulajdonosa.
Nem hallottam a nevemet, csak Paliét, amikor félve azt mondja.
Majd én átveszem helyette a jegyeket, úgysem tudja elengedni a seprőnyelet, mert akkor leesik róla az ing.
Később pár osztálytársam oda jött hozzám beszélgetni.
Honnan szedted ezt a frankó ötletet?
A bátyámtól, mondtam.
És honnan szerezted a jelmezt?
A papámtól. Ahogy ezt kimondtam, egyszerre felmerült előttem egy csak nem elfeledett emlékkép. Apám ölében ülök, és ő azt mondja.
Pontosan olyannak szeretlek, drágám, amilyennek Isten megteremtett.
Érzem, amint ujjai a hajamba túrnak, és ekkor magamban elmosolyodtam. mert annyira örültem neki, hogy Isten madárijesztőnek teremtett. Korán otthagytam a partit, de azt még megvártam, amíg Noncsi meghív magukhoz. Ugye eljössz egyszer hozzánk? Elena pedig bizalmasan megsúgta. Én pedig libabőrös leszek, ha Kárpáti úr jön be helyettesíteni. Te nem? Nem akartam ott maradni táncolni. A fiúk csak a mellemig értek. De útközben ott maradni táncolni, a fiúk csak a mellemig értek. De útközben hazafelé arra gondoltam, hogy Palinak igaza volt. Egy lagatlan szigeten elég rémes lenne. Ébren vártam Palit. Meg akartam tudni, miről maradtam le. Sokat táncoltál? Kérdeztem.
Elég sokat. Azt hiszed, nagy szám egy ötödikesnek kis harmadikos, negyedikes lánykákkal táncolni?
Belerugott a szőnyeg rojtos szélébe, majd elindult felfelé a lépcsőn.
Ja, majd nem elfelejtettem. Itt a két jegyed.
Mondta. Kösz.
Dupla előadás lesz. Az egyik Ósz gyíkja, Bodrogi a kedvenced madárijesztőt fog alakítani benne.
Felért a negyedik lépcsőfokra. Így egyforma magasak voltunk, és farka szemet néztünk egymással. A másik meg a tengeri sólyom, mondtam. Képzeld el garast, mint kalózt.
Eldöntötted már, kit viszel magaddal?
Kérdezte Pali. Igen, feleltem. Van kedved jönni?
Én Istenem, legyek vidám, házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon, legyen szelíd vasárnapon, ha mosolyog a kis leányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek, nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli bút daloltam. A bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám, újongjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falum felett az első forrás vízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, víg, fecskeszó bolond viharban, tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világ zivatarban.
Kis fáradtságot nekünk is.
Áprili Lajos Imádkozom, legyek vidám című versét, és Molnár Orsi Farsangi Polka című dalát hallották. A farsang tehát kétségtelenül a jóked és a vidámság ideje. A keresztény embernek pedig a nehézségek, kereszthordozások ellenére is vidám embernek kell lennie. Ezért igenis minden keresztény embernek nem csak joga, hanem szinte kötelessége a jókedv megteremtése. Ám már elég régóta felismerte a keresztény ember azt is, hogy a vidámság és jókedv akkor jó, ha másokat is boldoggá tesz. Azok azonban, akik megélhetési gondokkal küzdenek, akiknek nehéz az élet, bizony nehezen tudnak vidámak és boldogok lenni itt a földön. Ezért Anyaszentegyházunk a farsangi időszakban felhívja a figyelmünket a szegényekre és az éhezőkre. Ezért is farsang vasárnapja, amely majd egy hét múlva lesz, azaz a hamvazó szerda előtti vasárnap, könyörgő nap a világ éhezőiért. Ez azért van, hogy a keresztény ember úgy legyen vidám, hogy közben jót tesz és segítséget nyújt olyanoknak, akiknek erre szüksége van. Műsorunk második részében ezért olyan történeteket választottunk, amelyek erre figyelmeztetnek. Annál is inkább, mert úgy tűnik, hosszú távon kell együtt élni a hajléktalansággal és szegénységgel. Jézus azt mondta, szegények mindig lesznek veletek. Mi pedig napról napra látjuk is ezt. A feladatunk, vagy inkább kötelességünk pedig a segítés. Erről szól elbeszélésünk.
Ma nagy bevásárlást csináltam. Általában nem szeretek bevásárolni, és ma sem volt ez másképpen. Amikor végeztem, a kocsit toltam az autómhoz, és egy hajléktalan jön felém. Megkérdezte, adnál-e neki tüzet? Azt se tudtam adni, mivel nem dohányzom. De ha éhes, azon segíthetek. Mondta, hát ő tegnap este óta nem evett. Most 17 óra 10 van. Megkértem, várjon, bepakkolok az autómba, és meghívom a bevásárlóközpontba enni. Ellenkezett.
Engem onnan ki fognak küldeni?
Megértettem vele, addig, míg velem van, ez nem történhet meg. Na, mintha egy kicsit megnyugodott volna, pakoltam a táskába, és ő segített, és közben beszélgettünk. Elmesélte, Ács volt, maszek. Mivel a megrendelők nem fizették ki, tönkrement. Mindent elveszített. A családot, otthont, munkát. Amióta utcára került, iszik is, mert a hideget amúgy sem lehetne pálinka nélkül kibírni. Meg a szép múltját, családját így tudja elfelejteni. Miután bepakoltunk, mondom neki, mehetünk. Ő erre azt mondta.
Én mégsem mennék be, mert úgyis ki fognak küldeni.
Megint győzködtem, míg nagy nehezen a korgó gyomra miatt igent mondott. Belépünk a bevásárlóközpontba, megyünk a gyors étterem felé, akkor veszem észre, hogy egy biztonsági őr követ bennünket. Nem tulajdonítottam különösebb figyelmet rá, hisz mi enni szeretnénk. Nézegetjük, mit szeretne kérni. Mondtam, bármit kérhet, a lényeg, hogy forró levest is válasszon. Ott tanakodunk, mire odalép a biztonsági őr, és megkérdezte.
Minden rendben van?
Mondom neki, igen. És hogy milyen figyelmes, hogy minden vendégnek ugyanezt a kérdést felteszi. Erre tudatta velem.
Nem minden látogatónak teszem fel ezt a kérdést, csak olyanoknak, akik nem illenek be az áruház megszokott közönségébe.
Tudattam vele, velünk minden rendben. Legyen szíves hagyni, rendelni és enni minket. No, erre elvánszorgott, de csak pár lépésre tőlünk. Rendeltünk, várjuk, hogy megkapjuk az ételt. Erre becsomagoltan oda akarják adni. Én nagyot néztem és megkérdeztem. Hallotta-e tőlem azt a kérést, hogy elvitt erre? Ő nem hallotta, de nem szeretnék, ha a hajléktalan ott enne. Nem jó fényt vet a gyors étteremre. Na, Erre én jól felhúztam magam. A hátam mögött sorált. Hangosan megkérdeztem az emberektől, hogy zavarja-e őket, ha egy hajléktalan, aki tegnap este óta nem evett, és a hidegben éjjel-nappal kint az utcán kell élnie, egy forró levest elfogyaszt. Mindenki meg volt döbbenve, és elkezdték a felháborodottságukat kifejezni.
Milyen embertelen bánásmód ez!
S ehhez hasonlókat. Az emberek mellénk álltak, és kénytelenek voltak megengedni, hogy ott bent együnk. Kicsomagolták az ételt, és ahogyan azt megszoktuk, megkaptuk, és leültünk. A hajléktalan Péter nekilátott a leves tenni. Az emberek néztek bennünket. Én is csak néztem Pétert, ahogy a nevet, s azt a megtört arcot, és könnyeztem. A mellettem lévő asztalnál a hölgy a két gyermekével ugyanazt tette, mint én. És akik körülöttünk voltak, csendben és látszólag meghatódva figyelték Pétert. Miután megette a levest, hozzálátott a rántott húshoz és a krumplipüréhez, mert a krumplipüré a kedvenc körete. Alig kezdte a második fogást enni, egy kedves úr odajött hozzánk, és egy szatyrot adott át Péternek. Gyümölcs volt benne. Egy másik asztaltól felállt egy másik úr, és Péternek 5000 forintot nyújtott át. Péter csendben tovább evett, és közben sírt. Annyira sírt, hogy szalvétát kellett neki adnom. Erre felállt a másik asztaltól az 5 éves körüli kisfiú, odajött Péterhez, megrázta pici kezeivel Péter lábát, és azt mondta neki.
Ne sírj, bácsi!
Erre felállt az édesanyja, ő is odajött, zsebkendőt adott Péternek, és 1000 forintot. Péter rám nézett, és azt mondta.
3 év alatt, amióta az utcán vagyok, ennyi emberséget nem tapasztaltam, mint most 1 óra alatt.
Megette az ételt, és kezdtük felhúzni kabátunkat. Amikor az étteremből kijött egy kedves hölgy, és azt mondta Péternek, minden nap 16 és 18 óra között menjen be és kap egy tányér meleg levest. Erre én ledöbbentem. Ahol még egy órája kiszolgálni sem akarták, most ingyen levest kap minden nap. Péter nagyon hálás volt, és én is.
A farsang a vidámság ideje, ám egy jó érzésű ember nem tud igazán vidám és jókedvű lenni, ha mellette éheznek. Ezért abban a fentéhez hasonló jeleneteknek sokszor meg kell, vagy meg kellene ismétlődnie minden bevásárló központnál, és mindenütt máshol, ahol ilyen, sokszor önhibájukon kívül bajba jutott emberek vannak. S bár kétségtelenül vannak olyanok, akik visszaélnek az emberek jóságával, mégis szükséges, hogy bennünk legyen a segítőkészség és a keresztény szeretet. Csak akkor lehetünk felhőtlenül jókedvűek farsankor és egész esztendőben is, ha mindent megteszünk azért, hogy csökkentsük a nyomort és a szegénységet. Ez, ahogyan már mondtuk, igazából kötelességünk. Ugyanakkor üdvösségünk záloga is. Nem érhetjük el Isten országát a mennyben, ha nem építjük azt itt a földön. Le kell tehát vetkőznünk e világ önzését, és magunkra venni a keresztény ember szeretetet. Ahogy Szent Pál írja a rómaiakhoz írt levelében, múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust. Befejező történetünk közben mi is elgondolkodhatunk azon, hogy mit tenne Jézus ilyen esetben, és akkor mit kell nekem tennem.
Évekkel ezelőtt Hévízen 3 hetet töltöttem a szanatóriumban gyógykezelésen. Amikor csak tehettem, mentem szentmisére. Hétvégén Hévíz Szentlélek templomába, Hétközben a kezelések ideje miatt Keszhelyre jártam, a Szent Teréz bazilikába. Egyik mise után, sietve a buszhoz, a templom bejáratánál egy hajléktalan kéregetett. A zsebemben lévő akkor még papír 200-ast akartam odaadni, amikor egyik ottani ismerősöm megfogta a kezemet, hogy nem szabad neki adni, mivel az atya ennivalóval támogatja őt. Közben a buszom a buszmegállóba érkezett, s szaladtam szomorún, hogy nem segíthettem a hajléktalanon. A buszsofőr bezárta előttem az ajtót, így a buszmegállóban maradtam. Közben a hajléktalan férfi leült a buszmegállóban, aminek nagyon megörültem, hogy mégis odaadhatom a zsebemben lévő 200-ast. Tisztelettudóan megköszönte. Elővette a reklámszatyrából a kis ennivalóját, teáját, s én beszélgetésbe kezdtem vele, aminek láthatóan örült. Elmesélte az életét, mint vállalkozó. Tönkrement, elhagyta a feleséget gyermekével, így egyedül maradt. Elmesélte, hogy szülei elvesztése után megfogadta, hogy minden nap eljön a misére. Nagy meglepetésemre elismételte az aznapi evangéliumot s a szentbeszédet. Mesélt kis történeteket, s nagyon örült, hogy meghallgatom. Nagyobb szüksége volt erre, mint a 200 forintomra. Közben besötétedett, sokat kellett várnom a következő buszra, de örültem annak, hogy hasznosan töltöttem el az időmet. Örömet szerzek valakinek, hogy meghallgathatom. A busz megállóba közben érkezők furcsán néztek a történtekre, hogy én emberszámba vettem a hajléktalant, s beszélgettem vele. Amikor megérkezett a buszom, s elindult, láttam, hogy mosolyogva integet nekem, s visszaintegettem én is. Soha nem felejtem el a tekintetét. Jézust véltem felfedezni benne. Mindig is ezt érzem, a hajléktalanokkal találkozom. Megtudtam, hogy a történtek után nem sokára az égi hazába költözött. Sokszor eszembe jut ez a történet. Az idén voltam a Szent Teréz búcsón, s a buszt várva az ő helyén egy másik hajléktalan ült, s mindhárman segítettük őt. Gondoltam, az én hajléktalan régi barátom jó szemmel nézi ezt az égi hazájából.
Neked adom a világot, fogadd el hát tőlem, fogadd el a szeretetet, mely árad belőlem. Érezd, hogy a szíved boldog, szeretettől telve, érezd azt, hogy rád gondolok, téged ünnepelve. Érezd azt, hogy a te szíved enyémtől melegszik. Érezd azt, ha így szeretünk, még szebb világ lesz itt. Neked adom a világot, s te add tovább másnak. Ne légy gátja eme csodás öröm áramlásnak. Neked adom a világot, legyél boldog tőle. Fogadd be a szeretetet, ne fuss el előre. Érezd végre jól magadat, legyen jó a kedved. A szeretet örömtize gyújjon lángra benned. Engedd, hogy a jó érzésed napról napra nőjön, engedd, hogy a rossz helyére végre öröm jöjjön. Neked adom a világot, menjen csoda számba, csepegtessünk szeretetet az egész világba. Neked adom a világot, legyél boldog tőle, találd meg a boldogságot, és meríts belőle. Töröld le a mások könnyét, nem válhatsz kudarcot. Mosolyoddal vidíts önként, fess vidám arcot.
Nézd a szeretet koldusait, ahogy állnak az út mentén, a gazdagságuk a türelem. Vess egy pillantást feléjük, ők sem mások, mint te meg én, amit keresnek, az a szerelem. De megtalálniuk nincs túl sok remény. Talán ártatlanok mind, talán bűn követtek el, de azt mondd meg, hogy ki ítél. Talán mindent odaadtak már, talán semmit se kaptak még, s monoton csöndben szalad el, a napra nap, aztán az évre az év. Futsz, állj meg és nézd a szeretet kultusait. Egyetlen percre nézd körül. Ne szaladj, állj meg és nézd a szeretet kultusait. Ne sírj, hogy itt állsz egyedül. Te is elmégy mellettem, én is elmegyek melletted. És visszafordulni nincs idő. Ki ne mondd, hogy szerettél, én is úgy hallgatom el, mintha szégyen volna, hogy valahol, valamikor, valakit szerettem. Hova futsz, állj meg és nézd a szeretet kuldusait, egyetlen percre nézd körül. Ne rohanj, állj meg és nézd a szeretet kuldusait, ne sír, hogy itt állsz egyedül. Talán van még egy lehetőség, talán van még egy esély, hogy egy kicsivel jobban figyelj rám, s én egy kicsit jobban figyeljek rád.
Kedves hallgatóink, Aranyosi Ervin Neked adom a világot című versét és a Korál Együttes a Szeretet Koldisói című dalát hallották. Ma a történeteinkből ennyi fért adásunkba. Reméljük, a mai műsorunk hozzásegít minden minket hallgató keresztény embert az élet vidámságához, a farsangi jókedvhez, és ugyanakkor eszébe véste a rászorulókról való gondoskodás kötelezettségét. Hisszük, hogy Isten öröme mindannyiunkat jókedvűvé és szolgálatkészé tesz.
Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Várjuk hívásaikat. Thank you. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Két hét múlva, február 18-án 18 órakor találkozunk újra itt, a Mária Rádió mellett. Várjuk akkor is mindannyiukat. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor ismét meghallgathatják.
És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. Mai műsor végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető
Judit
Mihály atya és az este technikusa Ferenci Márk, akinek hálásan köszönjük ezúton is kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!